És akkor, ahogy ígértük nektek, itt van vendégünk Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója, és akkor bele akadtam, igen, hogy akkor a WWF az most már nem, egy ideje már nem World Wild Foundation, hanem World Wide.
Igen, hát világ természetvédelmi alap volt, és igazából ez az akronim, ez a WWF rövidítés, ez annyira önálló márkajeggyé vált, hogy most már csak magát a betűszót használjuk. Tehát és nincsen kész. Mögötte részletesebb kibontás. WWF panda.
És kész. Mindenki tudja, mindenki ismeri.
Akkor a panda maradt. Jó,
panda maradt. Jó, örökön.
Igen, de neked is rögtön ez, hogy a pandás. Tehát, hogy igen, az egy nagyon jó választás. Engem az lepett meg, azt tudtam, hogy egy régi szervezet vagytok, tehát ezelőtt már felolvastam, hogy 61-ben alakultatok, de hogy ti vagytok a legnagyobb környezetvédelmi szervezet a világon. 6000?
Hát most már inkább szerintem 7000-hez wow. közelít a létszám. Hát a Greenpeace-szel azért mindig nézzük egymást.
Ugye van konkurencia egyébként?
Inkább barátság van. Két eltérő eszköze vagyunk, azt hiszem, a környezet és természetvédelemben nagyon jóba vagyunk a Greenpeace-esekkel itthon is, meg nemzetközi szinten is. De igen, ez egy nagy hálózat tulajdonképpen a WWF, és hát most már több mint 100 országban jelen van. És hát úgy működik, mint egy, hát nem is tudom, mit mondjak, egy olyan típusú hálózat, mint az internet, hogy az adott országban lévő kis egységek, azok teljesen önállóak, saját maguk döntenek arról, hogy mivel akarnak foglalkozni, mi például itt Magyarországon kizárólag hazai problémákkal foglalkozunk, tehát tényleg egy magyar szervezet vagyunk, de hogy a nagy nemzetközi együttműködés, az meg hihetetlen tudás, transfert biztosít, tehát óriási tapasztalat, hatalmas szaktudás, óceánoktól a mezőgazdaság reformjáig, és hát az mindig nagyon érdekes látni, hogy más kontinenseken mikkel küzdenek a kollégák, és hogy mindannyian ugyanazért a dologért vagyunk itt.
Innenhol van feladat bőséggel. Magyarországon mióta van WWF?
Ugye nálunk egy 2 éve ünnepeltük a 30. szülinapot, úgyhogy bő 30 éve, és hát itt is azért egyre bővült a portfólió, tehát a feladatok, amikkel foglalkozunk, az így ezzel a 30 év alatt szépen kibővült.
Lehet tudni, emlékszel, mi volt az első, nem tudom, te ott az kezdetektől
vagy? Nem, én nem olyan régen, most már 8 éve. A 8 éve csatlakoztam a WWF-hez, tényleg ilyen szemvillanyásnyi időnek tűnik. A leges legelején azért ilyen nagyon klasszikus természetvédelmi szervezetként indult itt is, egyébként nemzetközi szinten is, tehát nem véletlen, hogy panda logó, ugye azzal a felismeréssel indult, hogy az afrikai vadászatokon egyre kevesebb elefántot lehet látni, meg eltűnnek a oroszlánok, stb. Tehát egy abszolút ilyen állatfaj alarm volt a kiinduló pont. Csak hát az ember elkezd foglalkozni egy fajok védelmével, mondjuk madarakkal, stb. Elég gyorsan oda jut, hogy hát önmagában azt az egyfajt nem lehet megvédeni. Az élőhelyeit kell megvédeni, akkor az élőhelye rögtön ott vagyunk a gazdálkodásnál, élőhelyet nem lehet mezőgazdaság nélkül megvédeni, meg vízgazdálkodás nélkül megvédeni, és akkor ott benne vagyunk a spagettisták közepébe.
Hát igen, ezt itt is nagyon sokszor belefutunk ebben, meg nagyon sokszor hangoztatom én is, hogy hát igen, ez egy elképesztően komplex rendszer, és nagyon könnyű egyébként kívülről hangzatos megoldásokat dobálni, de hogy ezek általában nem annyira működnek, mert igen, mindennel összefügg, és igen, hozzápiszkálsz egy valamihez, akkor az kiderül, hogy az millió vagy másik ponton is.
Abszolút, igen. Jelentkezik. Hát olyan, mint egy pókháló, egy hatalmas pókháló, hogy megfogsz rajta egyetlen pontot, meghúzod, és az egész háló elkezd feszülni, szóval hogy ez így működik. És ehhez viszont érteni kell az összefüggéseket, ugye az egy dolog, hogy az ember ismeri statisztikákat, stb., de hogy a kapcsolatokat ismerni kell bizonyos dolgok között.
Az egész bolygónak a rendszer talán ez egy viszonylag új felismerés, mert nagyon sokáig az ember úgy viszonyult a dolgokhoz, hogy mindent, és most is megvan a tudománynak ez a jellemvonása, hogy külön-külön szereti kezelni a dolgokat, hogy ott akkor van fizika, van nem tudom, meteorológia, tehát hogy minden, mint a külön lenne, a gyerekek is így tanulják az iskolában, miközben a természetben meg nincsen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon komplex összefüggő rendszer, és igazából azért sem találunk olyan könnyen megoldásokat erre, mert hogy nem látjuk át, és nagyon sokszor egyébként akár jó indulatú kezdeményezések is nagyon rosszul sülnek el, mert hogy hát nem tudjuk felmérni, hogy mondjuk valahol valamit, ez a pillangó kopogó effektus, tehát valahol valamit csinálunk, és aztán az valahol máshol meg milyen nehézségeket okoz.
Hát igen, nyilván ebben van egy okszerű dolog is, tehát hogy valahogy részekre kell szedni a nagy egészet, hogy lehessen róla beszélni, meg lehessen tanulni, stb. De hogy az biztos, hogy mondjuk akár ha az oktatást nézem, akkor nem az a probléma, hogy külön tárgyak vannak, hanem hogy ezek a tárgyak nem mutatják meg, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Tehát, hogy valahogy nyilván a darabolást azt meg kell oldani. Egyébként a megoldások keresésében is, tehát úgy általában a biodiverzitás válságot nem lehet megoldani, hanem le kell bontani elemekre. De hogy azt úgy kell megtenni, hogy az elemek egymással viszont összehangolva át legyenek gondolva.
Hát én itt a zene alatt, az offer részben, amit mindig a Robi is mond, hogy az offer rész az mindig a legizgalmasabb, hogy erről beszéltünk, hogy igen, hogy sajnos eljutottunk arra pontra. Nyilván nagyon szükség volt a vészharang kongatásra, mert hogy hát a hozzátok, ti és a hozzátok hasonló környezetvédelmi szervezetek már nagyon-nagyon régóta mondjátok, hogy nagyon nagy a baj, és nagyon sokáig azért ez így nem jutott el a szélesebb tömegekhez. Nem is tudom, talán azt lehet mondani, igazából ez az utóbbi 10 évben durrant be igazán a közösségi médiával így szélesebb tömegek számára.
Igen, a közösségi média volt az, ami hirtelen ezt az áttörést hozta egyébként szerintetek? Tehát így lehetett elérni több embert?
Nem önmagában az biztos, hogy egy fontos elem volt, tehát általában minden kommunikációt így nagyon felpörgetett a közösségi média. Azért jönnek a tünetek is, és azok ugye most már nagyon látványos, például a tavalyi a száj az már mindenkihez elér, de már voltak tünetek korábban is, tehát hogy a szájt nézzük, akkor az utóbbi, nem is tudom, 90 óta ez a 7. asszályos év volt. Ez volt a legdurvább, de nem ez volt az egyetlen asszályos év, és nyilván aki mezőgazdaságban dolgozik.
De ugyanakkor van benne némi exponenciális növekedés, tehát ahogy én látom, az abszolút így felfelé jövő.
Van, abszolút. Csak azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamat, ahol így a vészharang, tehát ez nem az egyik pillanatról a másikra megnyomtuk a csengőt, hanem szép lassan igen, körülbelül valami ilyesmi játszódott le. De egyébként mutatják a közvéleménykutatások a trendet, tehát hogyha az Európai Bizottságnak is vannak ilyen nagyon jó statisztikái az Eurostat oldalon, hogy mondjuk a biodiverzitás, vagy a klíma, a társadalmak egész a szintjén, az hogy érkezik meg, és hát ott azért így egyik évről a másikra ilyen 10%-os elmozdulás volt például abban, hogy mennyire érzik komoly problémának az adott állam állampolgárai azt a dolgot. Tehát, hogy ezt le lehetett követni statisztikákkal.
És most van erre statisztika, hogy mondjuk az össznépesség nemzetközi szinten is, mondjuk magyar szinten, hogy áll, mennyire tartja ezt nagyon komoly problémának?
Van, most nem néztem meg a legfrissebb adatot, de a klímaváltozás az egészen erősen átütött, tehát hogy itt ilyen 80% fölött van az a szint, hogy valós problémának látja a lakosság EU átlagban is, és a biodiverzitás is haladt, az valamennyivel még alatta van.
Ezt nem értik szerintem feltétlenül annyira még az emberek, mint a klímaváltozást.
Igen, egy kicsit bonyolultabb, igen.
Igen, mert azt mondja, jó, most az, hogy nincsen tücsök, vagy valami valahol egy mezőn, hát az hol érint az engem, meg jó, hát most a pandákból kevés van, na és akkor mi van? Én nagyon sokat, én nagy tenger imádó vagyok, és mindig szoktam tengerrel, meg óceánokkal, meg cápa védelemmel kapcsolatos ilyen petíciókat megosztani, és hát látom, hogy nagyon minimális a rezeg erre.
De ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ezekkel a körbeküldhető petíciókkal nem veszitek észre egyébként, hogy egyre többen írják alá, vagy egyre többen osztják meg, és foglalkoznak vele? Ebben nem nincs valamilyen elmozdulás?
Én pont az ellenkezőjét látom, inkább, de nyilván ez nem reprezentatív.
Igen, inkább ilyen hullámzás van. Szóval ez a petíció az egy ilyen, hogy is mondjam, kétélű eszköz. Ha túl sok van belőle, akkor egyszerűen nem hiszi el az ember. Így van, mi úgy mondjuk, hogy túl lehet használni ezt az eszközt, hogyha a boldog-boldogtal mindenre petíciót indít, akkor egyszerűen egy idő után így elerőtlenedik.
Elkopik az éle.
Igen, viszont azt is látjuk, nekünk is volt ilyen ügyünk tavaly, hogy amikor egy olyan ügy van, ami tényleg nagyon gáz, és ezt a társadalom is érzi, és akkor jól erőkészítve elindít az ember egy petíciót, azzal viszont hatást is el lehet érni a döntéshozóknál. Tehát, hogy ez még mindig egy működőképes eszköz, de az tényleg nagyon erős ügyek, meg nagyon jól előkészített, felépített lobby folyamat kell, hogy működni tudjon.
Tényleg annyira nagy a zaj, hát az ember annyira sok felől mindennel bombázzák az emberek, hogy nyilván érthető módon mindenki próbálja leszűkíteni a dolgokat, próbál minél kevesebb információt információt beengedni, nem olyan információt, ami még le is húzza az embert, amikor egyébként sem vagyunk a toppon. Tehát ez egy tök érthető emberi pszichológia, és pont erre erről is beszéltünk, hogy egy kicsit tehát eljutottunk erre a pontra, hogy oké, most a 80% tudja, de most egy kicsit azt érzem, hogy meg arra billentünk át, hogy rendben van, de most meg már azért nem akarok erről tudomást venni, mert hogy itt klímaszorongásom lesz tőle, úgyse tudunk mit csinálni, tehát van ugye egy ilyen hangvétel is, hogy most már úgyis mindent elrontottunk, és hogy az ember meg hajlamos ilyenkor akkor egy teljes nihilbe átfordulni, apátia, és akkor azt mondja, hogy hát jó, akkor ez van, akkor most akkor legalább addig érezzem jól magam, amíg lehet valamit, és úgyse lehet mit csinálni, és most nem érdemes egy ilyen petíciót se aláírni, úgyse ér semmit. Tehát hogy ez ettől is nagyon nehéz, hogy oké, most akkor már értjük, de akkor mivel lehetne az embereket rávenni, hogy tényleg valóban csináljanak is valamit.
Igen, azért, tehát amit mondasz, hogy is mondjam, viselkedés, ez valóban jelen van, de nem csak ez van jelen. Tehát mi azt is látjuk, hogy amikor van egy olyan ügy, ami felháborítja, nem tudom én, a társadalom egy részét, egyszerűen elkezdenek áramlani hozzánk a különböző kérdések, meg segítségkérés, meg hasonlók. Tehát azt is lehet látni, hogy vannak sokan, akik aktívan keresnek eszközt, hogy valamit tenni tudjanak. De hát ez egy nagyon érzékeny dolog, tehát hogy ugye régóta személyesen is ebbe a témakörbe dolgozom, szerintem nincsen olyan környezetvédelmi szakember, aki néhány hullámvölgyön nem volt még túl élete során, tehát kiégni is könnyű, meg elkeseredni is könnyű, de hogy egyszerűen tovább kell menni, és tényleg az tudja vinni az embert, hogy van, amit lehet csinálni. Tehát, hogy van értelmes lehetőség arra, hogy tudunk fenntarthatóak lenni, és ezekért érdemes dolgozni.
Ugye rögtön, bocsánat, az első, ami az eszembe jut, az az anyagi támogatás, gondolom. Ez a legegyszerűbb dolog, hogy valaki néz egy számlaszámot, kap egy számlaszámot, és akkor utal egy bizonyos összeget. Van olyan platform, ami mondjuk ezután így a második vagy harmadik lehet, ahogy hozzá lehet tenni ez a cselekedethez?
Abszolút, szerintem nekünk is, de a zöld szervezetek többségének ugye adó 1%-os gyűjtése is van, magánadománygyűjtés is, nálunk is vannak például örökbefogadási programok, tehát egyszerűen a honlapra felmegy valaki, és azt mondja, hogy szeretnek hozzátenni ehhez az ügyhöz, akkor két kattintással gyakorlatilag tud adományozni, ami egyébként nagyon fontos összeg, ugye nyilván, tehát a mi esetünkben úgy néz ki a működésünk, hogy nekünk nagyon sok Európai Uniós természetvédelmi projektünk van, de mondjuk például ezekhez is kell társfinanszírozást rakni, és az ilyen fajta adományok, azok mindig egy nagyobb szakmai programba épülnek be. Szóval, hogy ez tényleg egy fontos segítség.
És hát akkor itt van ez a pókhálója, ugye, amiről beszéltünk, hogy összefüggenek a dolgok.
Hát meg, hogy egy, hogy is mondjam, az nagyon fontos, hogy legyenek, megmaradjanak olyan szakmai hangok, akik tudnak pártatlanul, és tudnak tényleg adatokra, átgondolt fejlesztésekre támaszkodva érvelni, megszólalni, ha rossz döntés van, akkor kritikát fogalmazni meg, ha pedig jó ötletük van, akkor ahhoz partnereket keresni, és abból programot csinálni. Ugye mi is mind a kettővel foglalkozunk, tehát, hogy rossz döntések megakadályozásával is, de konstruktív, jó példáknak a végrehajtásával is.
Ez komoly fókusz kell ehhez.
Úgyhogy ez, hát igen, itt azért nagyon, hogy mondjam, rengeteg az eszköz, és az tényleg egy ilyen intellektuális feladvány, hogy ezt hatékonyan használja az ember, és ne folyjon szét.
Én pont ezt szerettem a ti munkásságotokban, hogy mindig nagyon, nagyon tárgyilagosan mindig oda teszitek, hogy oké, ez a problémák, de azt gondoljuk, hogy ezt így lehetne megoldani. Itt most például az akkumulátorgyár témakörrel is megfogalmaztatok jó néhány pontot ezzel kapcsolatban, úgyhogy szerintem folytassuk is azzal, csak nyomjunk egy kis zenét, stílszerűen az Age of Illusion a Diane Twortól, és aztán jövünk vissza.